Üdvözlöm Önöket! Az alvás létünk egyik legszemélyesebb és legintimebb állapota. Egyszerre hétköznapi és misztikus jelenség. Minden nap megismétlődik, mégsem állíthatjuk, hogy mindent tudunk róla, vagy hogy alaposan ismernénk. Az alvás során nem csak a külvilággal változik meg a kapcsolatunk, hanem önmagunkkal is. De mit jelent valójában ez a megváltozott kapcsolat? Miért alszunk, és miért álmodunk? Hogyan értelmezhetjük az alvás során megélt élményeket a gyógyítás, a lelkiegészség, az idegrendszeri kutatás, a népi hiedelmek és a vallás szemszögéből? Erről a témáról lesz ma szó a Minden Tudás Egyeteme kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is, és mielőtt nagyon belecsapnánk a szakmai részébe, hadd kérjem meg Önöket arra, hogyha mondjuk egy laikus ismerősnek, barátnak egy metaforával, vagy egy hasonlattal kéne érzékeltetniük, hogy mivel is foglalkoznak, hogy hogyan érzik magukat ebben a helyzetben, amikor az alvást vizsgálják, hogyan írnák ezt le? Milyen hasonlatot, milyen metaforát használnak? Önök hogy érzik ebben a helyzetben magukat?
Egyszer valaki azt mondta, hogy ahhoz, hogy az alvást vizsgálni lehessen, kell egy megfigyelő.
Halász Péter, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet epilepszia program igazgatójaként dolgozott az intézet 2007-es bezárásáig. Szakterülete a klinikai neurofiziológia és az alváskutatás.
Én ebben a helyzetben érzem magam.
Önök?
Hát én nem az alvást vizsgálom, hanem a hipnózist, tehát egy másik módosult tudatállapotot, de mint minden szubjektív jelenség vizsgálatánál, én azért azt gondolom, hogy ez egy kicsit bonyolultabb megfigyelői szerep, mint egy szokásos megfigyelői szerep.
Bányai Éva, egyetemi tanár, a hipnózis elismert szakértője. Kutatási területe az aktív éberhipnózis pszichoterápiás alkalmazása.
Mert miközben egyes szám harmadik személyből tényleg kívülről meg kell figyelnünk valamit, de az igazi lényegét például az álomnak, azért mégiscsak az álmodó maga tudja. Tehát ez egy kettős vizsgálat. Nekünk vizsgálnunk kell kívülről, amit lehet vizsgálni, tehát a viselkedés változásokat, különböző élettani változásokat, ezeket mérni tudjuk. De ugyanakkor vizsgálnunk kell azt a szubjektív élményt is, ami mégiscsak valahol a lényege, legalábbis az álmoknak. Ami nagyon nehéz.
Ugyanez a néprajzkutató problémája, mert az álomélményt kellene vizsgálnia.
Pócs Éva, a Pécsi Tudományegyetem néprajz és kulturális antropológia tanszékének emeritus professzora. Az európai mitológiák, hiedelmek és a vallásetnológia elismert kutatója.
De azt nem tudja, csak az álom elbeszélést, ami már messze nem azonos az élménnyel. És mit csináljunk?
Ehhez hasonló az én vélemény, és én betegekkel foglalkozom főleg, illetve emberekkel, akiknek problémáik vannak az alvásukkal, és én számomra az alvással való foglalkozás egy fajta egyszemélyes antropológia, vagy egyszemélyes néprajz.
Puréből György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa. Fő szakterülete az alvászavarok megelőzése, komplex kezelése, valamint a cirkadián ritmusok zavarának szerepe pszichiátriai problémákban.
Van egy ember, akinek van egy nagyon személyes világa, ami borzasztóan gazdag, sokkal gazdagabb, mint ami a szavakba kifejezhető. És ezt a gazdagságot kell valahogy megragadni, és számára is megragadhatóvá tenni, és megfogalmazhatóvá, és mások felé áthathatóvá tenni. És ezért nagyon érdekes.
Én egy meteorológushoz hasonlítanám magam.
Bódis Róbert, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének főmunkatársa. Az alvás és az álmodás egyéni különbségeit, az alvás ébrenlét állapotok elektrofiziológiáját kutatja.
Gyerekkoromban gondolkodtam azon, hogy esetleg meteorológus legyek, aztán nem az lettem, de nincs nagy különbség a kettő között szerintem, hiszen spontán változó, ingadozó, fluktuáló dolgokkal foglalkozom, és nagyon nehezen előrejelezhető, megragadható kérdések ezek. Körülbelül akkora fokú a bizonytalanság jelenség tanulmányozásakor, mint az időjárás törvényszerűségeinek a feltárásakor, úgyhogy én ezt érzem a legmegfelelőbbnek a magam vonatkozásában.
Hogyha elkezdünk választott témánkról most picit alaposabban beszélgetni, vagy mélyebben, akkor ugye rögtön beleütközhetünk abba a problémába, hogy látszólag egy homogén tudatállapotról beszélünk. Amikor valaki ébren van, látjuk, hogy ébren van, amikor valaki alszik, egyértelmű jelei vannak, hogy alszik. Ehhez képest az érdekelne engem, hogy valójában ez mennyire homogén tudatállapot, mennyire beszélhetünk arról, hogy az alvásunk során végig ugyanabban az állapotban vagyunk.
Korántsem. Mert először is az alvás egy ciklikus állapot. Ez azt jelenti, hogy amikor elalszunk, akkor rögtön nem mély alvásba merülünk, hanem először felületes alvásba, egyre-egyre mélyebb alvásba, mély alvásba, és nem maradunk ott, hanem elkezdünk fölfele vándorolni, és akkor következik be az első úgynevezett REM fázis, ugyanis az alvás két alvásfélének a ciklikus váltakozása.
Tehát a lassú hullámú alvás, illetve az úgynevezett REM alvás, ez a rapid eye movement szakifejezésnek a rövidítése. Tehát a non-REM és a REM.
De még ehhez képest is, ugye ezeket az úgynevezett alvás stádiumokat, amikkel kikövezzük ezt a ciklicitást, ezeket az alvásrádiumunkat még tovább bonthatjuk. Tehát ezek önmagukban sem egységesek. Például, amikor lefelé merülünk a ciklusban, akkor ott mondjuk a úgynevezett kettes stádium egészen más, mint amikor fölfele megyünk, az ott bekövetkező kettes stádium. Tehát van egy úgynevezett mikrostruktúrája az alvásnak, van egy makrostruktúrája, mikrostruktúrája, tehát korántsem egységes. És még egy nagyon érdekes dolog van, amit muszáj mondani, elnézést kérek, hogy manapság az egyik legnagyobb újdonsága, 5-10 éves újdonsága az alváskutatásnak az az, hogy az alvás nem egységesen érvényes az egész agyra. Tehát vannak lokális alvások. Itt megint arról van szó, hogy a patológia mutat nekünk utat sokszor. Tehát a betegségeken keresztül ismerjük meg a fiziológiás állapotokat. Tehát például vannak úgynevezett paraszomniás állapotok, ébredési paraszomniák, ahol az agyunk egy része ébren van, másik része pedig alszik. Ilyen például az alvajárás.
Az alvajárás, ami elsősorban gyerekkora jellemző, de később is megmaradhat.
Illetve bizonyos módosult tudatállapotok nagyon hasonlóak, de semmiképpen sem nevezhetők betegségnek, patológiás állapotnak, de mégis annyiban hasonlóak ezekhez a patológiás állapotokhoz, hogy az alvás egy bizonyos jellemzője jelenik csak meg, tehát sem a lassú hullámú alvás teljes egészében, sem pedig ez a gyors szemmozgással jellemezhető REM fázis nem jellemző rájuk, de mégis az agyi aktivitás viszonylag szinkronizáltabbá válik, nem annyira, mint a lassú hullámú alvásban. Ezek az úgynevezett módosult tudatállapotok, amelyek teljesen normális személyeknél egészséges állapotban bekövetkezhetnek, és egy bizonyos ideig tartanak, és utána teljesen visszatér a szokásos állapot. Ilyen például a hipnózis, amivel én foglalkozom, de hát nem csak a hipnózis, hanem a meditáció. Nagyon sok olyan a néprajzban ismert állapot van, mint az extatikus transzállapotok. Tehát a különböző transzállapotok szintén tulajdonképpen tekinthetők bizonyos szempontból ilyen részleges alvásnak.
Szerintem erről még később beszélünk, mert ez nagyon érdekes kérdés, hogy van ez pláne az aktív éber hipnózisnál ott mi történik, és mennyiben kapcsolható az alvás jelenségéhez.
A néprajz ehhez nem nagyon tud hozzászólni, de annyit azért igen, hogy tulajdonképpen az alvásra, vagy inkább az álomra, álmodásra vonatkozó néprajzi adatok, melyek mondjuk a birtokomban vannak 20. századi folklorgyűjtésekből, saját gyűjtésemből is, vagy például nagyon sok a boszorkányperek jegyzőkönyveiből, nagyon sokat beszélnek arról, hogy milyen helyzetben, időpontban, állapotban, milyen napszakban látta a boszorkány, vagy egyéb személyek a látomásait, álmait. Bejönnek, azt álmodja, hogy bejönnek a boszorkányok a szobába, és tudom én, elragadják őt, elviszik a boszorkány szombatra. És akkor azt mondja, hogy álom, és ezt pontosan megmondja, hogy szürkületkor, vagy álom és ébrenlét között vagy lefeküdt és aludt, tehát valamelyest lehet követni ezeket a különböző állapotokat, amelyekben ő látja a amit lát, és hogy ez álom, vagy látomás, vagy jelenés, vagy hogyan határozott meg, az más kérdés. Mindenesetre ő tulajdonképpen a látomások, vagy álmok tartalmát egy kalap alá veszi, tehát ugyanazt láthatja ilyen, vagy olyan, vagy amolyan állapotban, de mégis külön kategóriáként kezeli ezeket a különböző állapotokat. Úgyhogy
vannak erről azért ismeretek, vagy feltételezések, ugye éppenséggel a két állapot összecsúszása, vagy egymásra csúszása az, ami ilyen szerű élményekkel jár, és szerencsére ma ez nem von maga után boszorkány pereket, hogyha valaki, de sokszor az élmény az nagyon kellemetlen, ugye az alvás paralízisnek nevezett jelenség során, a már említett gyors szemmozgás.
Mindennapi élmény lehet.
Igen, ami nem feltétlenül egy betegség, tehát előfordulhat bárkivel az élete folyamán. A gyors szemmozgásokkal jellemezhető alvásperiódus egyes idegélettani elemei keverednek az ébrenléttel, és ez az az állapot például, amikor a részlegesen visszatér a környezettel való kapcsolat az észlelés szintjén, tehát megtörténik annak a felismerése, hogy hol van az illető személy, de azért hát olyan látomások, vagy olyan fantáziák keverednek ebbe a képbe, ami egy nagyon ijesztő párosítás, hiszen megszoktuk a saját hálószobánknak a képét, és ez egyáltalán nem ritka jelenség, sőt regionális és genetikai különbségek is vannak ebben, különböző kult, például a Japánban ezt Kanashibari élménynek nevezik, a keresztény Európában boszorkánysággal hozták összefüggésbe, és hát különböző kultúrákban különböző lenyomatai vannak. Ma egyébként a leggyakoribb ugye a posztmodern vagy világunkban, a média által uralt világunkban, hogy ezt általában idegen földön kívüliek hatásának tulajdonítják az emberek, de ez egy ismert jelenség, állapot, ezt laboratóriumban vizsgálható, az más kérdés, hogy az a tartalom, ami ebben megjelenik, az kultúrspecifikus tapasztalatok lenyomata tulajdonképpen.
Na, az fontos dolog azon, hogy az, hogy érzékelünk az álomban is, vagy amikor alszunk is, ez egy hétköznapi tapasztalat, bárki saját maga találhat erre bizonyítékokat otthon minden éjszaka után, hiszen nem esünk le az ágyról éjszaka. Ha alszunk, miért? Mert érzékeljük az ágyunknak és saját magunknak a határait. Az anyák 75%, hogy most nem az európai kultúráról beszélek, a csecsemőjével alszik együtt, és nem fekszik rá a csecsemőjére, és nem nyomja agyon éjszaka. Miért? Mert érzékeli a saját, és a mellette fekvő másik, sokkal kisebb ember határait is. Tehát ez, hogy mi észlelünk akár valóságos dolgokat is alvás és álom alatt, ez olyan nagyon misztikusan hangzik, pedig egy teljesen hétköznapi jelenség, ami mindig bekövetkezik
minden egyes éjszaka. Sőt, tulajdonképpen emlékeim szerint már az ókori Egyiptomban is gyógyítottak úgy, vagy próbáltak úgy gyógyítani, hogy alvás állapotban beszéltek hozzájuk, vagy erről voltak feljegyzések, hogy gyakorlatilag azt a folyamatot is többen az emberi szóval próbálták segíteni, illetve javítani.
Ez az, ami tulajdonképpen a mai értelemben vett hipnózis ősének számít. Időszámításunk előtti 4. évezredből én magam láttam a leideni könyvtárban, van az első írásos dokumentum, amely egy papírus tekercsen ilyen alvó állapotban alkalmazott szuggesziók alkalmazásáról szól. Természetesen ez egy fájdalomcsökkentő szuggeszió volt, mert erre volt leginkább szükség. És pontosan tudjuk, hogy az egyiptomi orvos papok úgy gyógyítottak, hogy este a betegeket bekérték a templomba, akik a sötét templomba bementek, többnyire egyetlen egy kis gyertyafény világított, azért, mert ez segített beszűkíteni a figyelmet. Ez egy nagyon lényeges momentum egy módosult tudatállapot kialakításánál, a figyelemnek a beszűkítése, és utána, amikor ez annyira beszűkült, akkor kívülről a papok elkezdték mondani ezeket a monoton szuggesziókat. Tehát egy alvásszerű állapotba került a személy, és akkor azt mondták, hogy elmúlik fájdalmad. kezedet helyez rá,
és elmúlik valahogy azért a, mondjuk a keresztény kultúrkörnek az aszkézise, vagy meditációja is, nem? Tehát az is valahol egy picit hasonló, hasonló. Tehát hasonló élményeket idézhet
elő. Teljesen egyértelmű sorozat ez az ókori ilyen gyakorlattól, tehát a különböző orvospapoknak a gyógyító szertartásaitól, hát a görög-római birodalomban ez mindenütt, ugye Asklépiosz gyógyító templomaiban ugyanez volt a gyakorlat, a középkori természetvarázsló orvosokon át, azután pedig az ördögűzésnek a gyakorlata, ez megint csak ezzel rokon, és hát a modern hipnózis őse, Franz Anton Mesmer a 18. század végén úgy kezdett el működni, hogy egy ördögűzővel mérte össze az erejét, és kiderült, hogy ördögűzés nélkül, tehát a legmodernebb tudomány eszközeivel, mert ő akkor a legmodernebb tudományt alkalmazta, ugyanolyan eredményeket lehet elérni, tehát nem szükséges okvetlenül egy ilyen transzcendens hiedelmet belekeverni. Ez a kultúra változásával változott, mint ahogy a hipnózis formák is nagyon összefüggenek a kultúra változásaival. Ugye
visszatérve arra, amit a Gyuri elkezdett, hogy tulajdonképpen nekünk a tudatunk valamilyen rejtett látens módon átível az alváson, átível az alváson keresztül, tehát az ébrenlétben lévő dolgok valamiképpen ott vannak velünk az alvásban is. Például ez a megint nagyon egyszerű példa, hogy föl tudunk ébredni egy adott időre. Mert tudjuk programozni magunkat arra, hogy mondjuk reggel 7-kor fölkeljünk.
Most ébresztő óra nélkül, tehát
mondjuk. Ébresztő óra nélkül, természetesen, igen, a saját óránkkal.
Hát ezt mindenki kipróbálhatja, ez valóban így működik.
Ez valóban így működik. Általában, ha megnézik ezt, voltak ilyen kísérletek, hogy szórnak ezek a felébredések, akkor azt lehet látni, hogy mindig elébe szórnak.
Tehát inkább korábban ébredsz.
Inkább korábban, később, tehát egy előfeszítettség van bennünk, egy alvásban is működő figyelem, éberség, awareness erre a dologra. Uh-huh. Tehát ez is ezt mutatja, hogy igen. Na de hát nagyon sok olyan dolog van, ugye, amiről nem tudunk, a külvilágból befolyásként jelentkezik, és érvényesül az alvásra, és például érvényesül arra, hogy mikor ébredünk föl. Egy csomó olyan inger van kívülről, zajok mindenféle, és egy csomó belső inger van, ami akár lehet pszichológiai természetű, szorongás jellegű. És az velünk van az alvásban is, és működik az alvásban.
De, pszichiáter úr említette azt, hogy ugye az alvás során is megvan a térérzékelésünk. Ön említette azt, hogy hát ingerek érnek minket. Azt vizsgálták, hogy nyilván voltak ilyen kísérletek, hogy különböző ingerekre az agyunk alvásban hogy reagál? Vagy?
Hát, hogy ne.
Hát azt én tudom, hogy ennyi abban is gondoltam. Provokálom ezt a
ennek részt. Nagyon nagy tudománya van, és ez borzasztó érdekes. Ez borzasztó érdekes, mert úgy néz ki, hogy a külső ingerek azok részben az alvás szolgálatába szegülnek, amikor mélyül az alvásunk, akkor minden ingyes inger nem ébreszteni fog, hanem tovább mélyíti az alvást.
Tehát beépül az alvás
folyamatába. Beépül az alvásba. És amikor megyünk ki az alvásból, akkor azt szolgálja, hogy mikor ébredünk föl.
Voltak éppen nagyon, nagyon gazdaságos módon működik az agy. Ökonomikus, nem? Tehát ami éppen szüksége van, abba az irányba viszi tovább.
És ebben az is nagyon érdekes dolog, ugye, hogy az alvás az egy stereotíp program egyik oldalról. Egy templét, egy, nem tudom, hogy mondjuk a templétet magyarul, segítsetek.
Öröklött minta, vagy nem
egy minta, egy minta, minta, egy minta, egy öntőforma, egy öntőforma. Igen. És ez az öntőforma rendkívül variábilis lehet. Tehát azon belül, hogy van egy templét, azon túlmenően pedig számos olyan variancia, ami éppen az adott ember adott pillanatnyi szerdai alvását mondjuk befolyásolni fogja.
Ugyanakkor nehézséget okoz, hogy használjuk azokat a fogalmakat, amik a hétköznapi tapasztalatból származnak. Például az első kérdés, hogy az alvás egységes-e, ez megpendít olyan húrokat, hogy tudjuk-e megdefiniálni szabatosan, tudományosan, hogy mi az alvás. És igazából nem tudjuk olyan jól, hiszen ugyanazt ért rajta egy alvás kutatással foglalkozó szakember, ugyanazt érti alatta, mint egy laikus, tehát egy laikus fogalom, és tulajdonképpen az ébrenlét hiányaként definiáljuk a magunkban, a fejünkben. És emögött egy állapotok és mikroállapotoknak a nagyon széles skálája váltakozik, igazából az ébrenléthez kötjük. Na most az ébrenlét, ha azt kérdezem valakitől, hogy az ébrenlét az egységes állapot-e, akkor nyilván nagyon különböző hát transz állapotok, de ha csak arra gondolunk, hogy mennyire különböző állapotban vagyunk ebben a pillanatban, és mondjuk másfél órával ezelőtt, akkor azt gondolhatjuk, hogy a kérdés túl tág. Tehát arról beszélni, hogy az alvás, ez bizonyos fokú vizsgálódás után egy nehezen fordítható áttudományos gondolkodássá, és azt kell mondani, hogy foglalkozunk...
Megfelelően, csak szűkíteni kell szűkíteni a kutatási kell, területet, és akkor
szűkíteni kell, és azt kell mondani, hogy
válaszokat.
Tehát mindent, amit az alvással kapcsolatban megkérdezünk, azt gondolatkísérlet formára meg kell kérdezni az ébrenléttel kapcsolatban. Hogyha az ember azt kérdezi, például tipikus ilyen műsorvezetői kérdés, ami most még nem hangzott, hogy mi az álom. És akkor én erre azt kérdezhetném, mert hogy mi a gondolkodás, vagy mi az ébrenlét. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon tág fogalmak ezek, és a tudomány, az ezen a területen működő tudománynak a hiányossága, hogy nem kellőképpen szűkült, tehát nem vált kellőképpen empirikussá ez az én szakmai kritikám.
Jó, csak ne felejtsük el, hogy pont egy olyan dologról, olyan entitásról beszélünk, amely hihetetlen érdeklődést ad számot. Tehát az álom ugye hát az ősidőktől kezdve a művészek érdeklődésének a középpontjában állt, a hétköznapi embereket foglalkoztatta, mindenkit foglalkoztat. Gondolom ez is egy picit nehezíti ilyen értelemben az róla való exakt tudományos beszédet, mert hogy a képes heti lapok is tele vannak álomfejtésekkel.
Hát ez minden ismeretlen dolog bevonz egy csomó irracionalitást. Tehát ha valamiről nem tudjuk, hogy mi, akkor azt mindenki tudni véli. Tehát van egy ilyen probléma ezzel. Hát ha mi nem tudjuk meghúzni megfelelően határainkat a tudományban, akkor az ott óhatatlanul megjelennek másfajta hát kevésbé megfontolt emberek, akik viszont tudni fogják helyettünk is. És ez egy probléma, de igazából azt gondolom, ez inkább egy kommunikáció, egyfajta tudományos kommunikációs kérdés. A gond az van, hogy magunk számára tudjuk-e definiálni azt, hogy mondjuk ha az alvás állapotokról beszélünk, akkor tudjuk-e, hogy vágjuk fel ezt a nagyon nagy tortát? Tehát hol vannak azok a szeletek, amik még értelmesen vizsgálhatóak, és mindez valóban alvás specifikus-e, vagy az ébrenlétre is jellemző, hogy van-e kapcsolatunk a külvilággal?
De abban van konszenzus, hogyha már visszatértünk a legelső kérdéshez, hogy mennyire homogén az álom, hogy alapvetően ez a két nagy szakasz, tehát van az alváshoz, tehát hogy van a lassú hullámú alvás, a non-REM alvás, és van a REM alvás, tehát amikor mondjuk az álmaink többsége, hogy akkor születik. Ezt nem kérdezzük meg, hogy ez van.
De, ahogy a Robi kifejezte magát, összecsúsznak sokszor ezek. Tehát van ez úgynevezett biológiában egy state fogalom, state állapot. Ez az állapot bizonyos fiziológiai mérőszámoknak az együttállását jelenti. És kimondhatjuk, hogy az állapotok nem teljesen homogének sokszor, és bizonyos sajátságai az egyik állapotnak megjelennek a másik állapotnak, és vice versa.
De hát miért is kellene tulajdonképpen egy ilyen abszolút értelemben minden vagy semmi fogalomként
elképzelni? Azt nagyon sokat segít.
Hát én tudom, mert én mondjuk a hipnózissal kapcsolatban is az állapot elmélet híve vagyok, csak hogy a módosult tudatállapotokat, és itt most az alvást is módosult tudatállapotnak véve, mert hisz az is egyfajta módosult tudatállapot, nem szükséges azt hiszem, hogy úgy elkülönítenünk az éber állapottól, hogy az éber állapotban minden megvan, és a módosult tudatállapotokban semmi sincs, hanem van egy átmenet, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát azért mondjuk itt egy kicsit vitába szállnék Robival, hogy azért kezdünk elég sok mindent tudni is. Tehát miközben egyetértek azzal, hogy azok a ilyen bulvár újságokban megjelenő álomfejtéseket teljes mértékben tudománytalanok, de kezdünk látni bizonyos összefüggéseket. Tehát kezdünk azért például olyanokat tudni, éppen most adtunk le egy doktorandusommal két cikket ezzel kapcsolatban, hogy a közérzet, amit mi mértünk a nemzetközi legelfogadott mércével, tehát a WHO-nak a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetnek van egy nagyon jól struktúrált 100 kérdésből álló kérdőíve, amely föltérképezi azt, hogy milyen a fizikai állapota, a közérzete az illetőnek, milyen a lelki állapota, milyenek a kapcsolatai, mennyiben vannak egyáltalán kapcsolatai, közeli kapcsolatai, és mennyire érzi egészségesnek magát. És kiderült az, hogy az például, hogy mennyire emlékszünk az álmainkra, ez összefügg ezekkel a kérdésekkel. Tehát minél jobb az általános közérzetünk, annál inkább emlékszünk az álmainkra. És összefügg az álom tartalmakkal is. Tehát azért kezdünk...
Lehet, egy harmadik tényezővel függ össze például a személyiségünkkel.
Nagyon nehéz kérdés. Hát nehéz.
Több tudományterület érintkezik.
Mondok erre még egy moderáló tényezőt, hogy az is az, hogy milyen gyakran emlékszik az ember az álmára, az például összefügg egy olyan banális kérdés, hogy milyen magas fokú az iskolai végzettséggel. Mi ezt is több mint 5000 emberen megvizsgáltuk, és minél magasabb fokú, annál gyakrabban emlékszik. Persze ez nem magyaráz meg mindent, de ez az összefüggés, ez teljes mértékben meghaladja véletlen
szintet. Érdekes, mert ez nagyon sokakat foglalkoztat, hogy miért nem emlékszik a,
és akinek magasabb fok az iskolai végzettsége, nyilván az sok mindent a közérzet területén magával hozhat.
De még egy egész más szempont is van itt. Azokban a közösségekben, ahol fontosak az álmok, ahol számon tartják az álmokat, ahol rendszeresen elmesélik az álmokat, ott az embereknek gyakorlata van abban, hogy emlékezzenek az álmokra.
Stimulálja az emlékezést.
És mesélik az álmokat. Igen. Nagyon sok ilyen közösség van, még magyar közösség is, például ahol én most kutatok, egy kelet-magyar, egy ilyen viszonylag hagyományőrző közösség, elég elzárt közösség volt, és bizony nagyon fontosak az álmok, mesélik az álmokat, emlékeznek az álmokra. Valószínűleg sokkal többen, mint egy olyan közösségben, ahol nem fontosak az álmok.
Pszichoanalitikusok például megtanítják az embereket arra, hogy milyen kis trükköket alkalmazhatnak, hogy egy papírceruza legyen ott az ágy mellett, és de amikor jön
szigorúan terápiás célzattal
gondolkodik. Nem a pszichoanalitikusok, hanem a általában az alvás terápiában ezt mai napig használjuk, és egyrészt itt a legnagyobb problémának én azt érzem, hogy egy ilyen rendkívül bonyolult, egymás mellett járó képekkel, logikátlan fordulatokkal, sokszor nem is egy elmesélhető történet formájában jelentkező jelenséget, hogyan tudok én szavakba önteni. Az a tapasztalat, és erre elég sok irodalom is van már, hogy igazából a szavakba öntés a probléma az álmokkal kapcsolatban sokszor, és azok az emberek, akik jobban szavakba tudják önteni,
sokszor.
Mert nagyon irracionálisak, ugye gondoljunk csak vissza, hogy mit álmodtunk az elmúlt hónapban. És annyira bonyolultak és érthetetlenek sokszor az álmok, hogy nagyon nehéz őket szavakba önteni, és minél inkább szavakba tudja valaki önteni, annál inkább emlékszik is rá, és nyilván ezért is van az, hogy a magasabb végzettségek, többet kell szavakkal foglalkozni,
jobban.
De az embereket nem csak arra lehet trenírozni, hogy álmodjanak, hanem arra is lehet őket trenírozni, hogy mit álmodjanak. Például a rémálmok zavarok kezelésében ez egy használt módszer, hogy az emberekkel megterveztetjük előre az álmaikat, és ha nem is azt álmodják, amit előre megtervezünk, az érzelmi töltése az álomnak az fokozatosan módosulni fog, és elveszti a félelmetes jellegét, ami rémálmokban, és esetleg megtöltődik semleges, vagy
erről picit azért beszélhetünk, hogy nem haragszik, tehát hogy tulajdonképpen a Acsedi László az előadásában azt mondta, hogy tulajdonképpen az agy teljesen normális működésére utal, hogyha negatív tartalmú álmaink vannak. Mert hogy, és általában nem tudom, egy felmérés szerint 90%-ban inkább negatív tartalmú álmaink vannak, mint pozitív tartalmú. Ez is felvetés persze, hogy ez így van-e. De hogy ezt
nincs
a különböző...
Kivéve a vágyálmokat.
Igen, csak ezt lehetem kérdezni, tulajdonképpen ezt a... Most ugye eltérő tudományterületek képviselői ülnek itt. Mindenki normálisnak tartja azt, hogy az álmainknak a jelentős része inkább negatív?
Én azt gondolom, hogy a negatívakra emlékszünk, tehát itt van egy nagyon erős részrehajlás, és nyilván laboratóriumokban is lehet szondázgatni az embereket, de laboratóriumban nagyon nehéz természetes körülményeket létrehozni, és hát egy, hogy mondjam, reprezentatív mintát összegyűjteni és megvizsgálni, de az látszik, hogy minél több álmot sikerül leíratni valakivel, vagy kiszedetni valakiből, hogy úgy mondjam, annál inkább eltolódik a semleges irányba. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy spontán mire emlékezik az ember, vagy mire emlékezik a legkönnyebben ébresztés után, akkor nagyon negatívba hajló ez a dolog, mert
az úgy mutatja meg legjobban a szívet.
Igen.
Ez az ébrelétben is így van, hogy történik egy nap, amikor gyakorlatilag lezajlik egy nap, amikor nem történik velem semmi különös, nem fogok semmire emlékezni. Történik velem valami egy napon, ami rossz, akkor arra hosszú ideig vissza fogok
emlékezni. De nem kell emlékezni. Az álmokig menni. Hát, teljesen éber állapotban. Tanítjuk az egyetemen az érzelmekkel kapcsolatban, hogy nem véletlen, hogy a negatív érzelmek kutatása mennyivel tovább teljesen előtérbe volt. Most kezdjük kutatni a pozitív érzelmeket azért, mert egyszerűen a negatív dolgoknak nagyobb a fontossága az ember számára a menekülés szempontjából. Tehát a személyes relevanciája nagyobb a negatív dolgoknak. Akkor, hogyha mondjuk engem megtámadnak, akkor nekem védekeznem kell. Akkor, hogyha csupa jót mondanak, hát az jó érzéssel tölt el, de nem kell cselekednem. Tehát a cselekvésre való felkészítés szempontjából az éber állapotunkban is, és az álmainkban is a negatívok előnyt élveznek.
Az mobilizál.
Mobilizál.
Csak annyi, hogy a rémálmoknak vannak itt speciális, tehát az, hogy valaki rosszakat is álmodik, vagy úgymond rémálmokkal fordul, mondjuk segítséget kér orvostól, pszichológustól, stb. Ezt azért érdemes elkülöníteni, tehát a kettő között, hogy olyan erőteljes fokozatbeli különbség van, hogy lehet, hogy tulajdonképpen másról is beszélünk már, szóval nem biztos.
Tehát, hogy mikortól fogható föl tünetnek, amely már valamiféle
mentális zavar utalhat. Az, hogy valaki inkább, negatív tónusú álmokat szenved, bár nagyon hasonlóan viselik, nagyon hasonló ennek a dinamikája a rémálom zavarhoz, csak hogy a rémálom attól, hogy fölébreszti az alvót, itt bekapcsolhat plusz köröket, tehát megszakad az alvása, hatványozottabban emlékszik erre, foglalkoztatja, ugye megismétlődik hetente, egyszer, többször.
Tehát ez az éjszakától.
Igen, ez elindít egy olyan kört, amiről mondjuk az emberek 1-2-3, de akár egyesek szerint 4-10%-a esetében érdemes külön beszélni, azon kívül, hogy most jót álmodtam, vagy rosszat álmodtam. Szóval ez tapasztalatilag elkülönül véleményem szerint, de...
Szeretnék egy picit visszatérni egy alapvető kérdéséhez, hogy miért nem emlékszünk az álmainkra. Ugye itt sok minden elhangzott, de el kell mondjuk azt az alapvető dolgot is, hogy azért nem, vagy emlékszünk sokszor például a hajnalban keletkező álmokra, vagy a reggel felé keletkező álmokra, mert közel vagyunk a REM-hez. Tehát minél közelebb vagyunk a REM-hez, annál jobban emlékszünk az álmokra. Mert a köztelévő úgynevezett lassú hullámú alvás, az radírozza.
Az álmok is nagyon különböző természetűek lehetnek, nem csak a tartalmukat tekint, hogy most jók-e vagy rosszak, hanem van például az úgynevezett lucid álmodás, amikor én tudom, hogy álmodok. Van az az álom, amit tudok irányítani, tehát miközben bizonyos álmokban teljesen tehetetlen vagyok a velem történő dolgokkal kapcsolatban, más álmokat tudok irányítani. Aztán nagyon fontos az, hogy én mekkora részére emlékszek vissza az álomnak, mert lehet, hogy tartalmilag csak az utolsó pár képet tudom felidézni, de az érzelem, amivel felébredek, az valahogy ehhez nem passzol, és feltehetően volt még más álomtartalom is, ami az érzelmeket jobban meghatározta, mint ez a pár kép, amit a végén látok. Az egész tulajdonképpen nagyon egyszerűen úgy néz ki, mintha egy könyvnek csak az utolsó fejezetét olvasnám el, és nem tudom, hogy mi történt előtte.
REM állapotnak a kutatása során kiderült, hogy a REM-ben egy rendkívül erőteljes agytörzsből az agykéreg felé felszálló idegingerület áramlat történik. És ez először azt hitték, hogy csak hátrafelé, a látó kéreg felé megy, és ez magyarázta volna a vizuális képeket. Aztán kiderült, hogy ez előrefelé is megy, elsősorban az úgynevezett amigdala felé, meg a homloklebeny felé, és akkor kiderült az, hogy ez viszont adhatja az álmoknak az érzelmi színezetét. De ugyanakkor az is kiderült, hogy egy teljesen épp agytörzsi struktúra mellett, hogyha bizonyos két csomópont köré összpontosítható helyei megsérülnek az agykéregnek, tehát ez a frontális lebeny egy bizonyos része, és az az átmeneti rész, ami a fali lebeny, a halánték lebeny és a látó kéreg között van. Ha ez megsérül, legyen épp az egész agytörzsi masinéria, akkor nincs álomlátás. Tehát nincs az álomlátás az egy kérgi dolog elsősorban. Na most, hogy mennyire adja a fűtését egy agytörzsi dolog, az azért valószínű. Mert ugye, ami a REM-ben van, az inkább hasonlít az ébrenléthez, mint az alváshoz. Ott aktivált kéregről van szó. És ez az aktivált kéreg valószínűleg szerepet játszik, szóval aktiváció nélkül ez a kéreg nem úgy fog működni. Mert ugye lassú hullámú alvásban is megpróbálták, hogy vannak-e álmok.
Aztán mondjuk el a néző kedvéért, hogy ugye egy REM szakasznak az EEG képe az nagyon hasonlónak tűnik egy ébrenlét, egy éber szakasznak.
Köszönöm, hogy ezt mondja, igen.
Úgy kell elképzelni a REM-et, mintha valakinek az agya teljesen ébren volna, de egy gombbal ki van kapcsolva az ő éberségi szintje, és ki van kapcsolva egy gombbal a teste, tehát nem tud mozogni. Van is egy ilyen betegség, amikor ez a kikapcsgomb megszűnik, és a test mozogni tud alvás közben, álom közben, mert alvás közben sokszor, de álomlátás közben is tud mozogni, és ez egy veszélyes dolog, önsérülésre is sor kerül, mert az emberek egyszer csak az álmok elkezdenek a testi működésekben és a fizikai mozgásban is megjelenni, és az ember meg is sérülhet. Igen. Nagyon súlyosan, vagy megsérthet másokat közben. Ez különbözik az állapot az alvajárástól, tehát ez nem az alvajárás, mert ez nem az álomlátó alvás alatt következik be.
Tehát annyira különbözik, hogy míg az alvajárók általában már tesznek biztonsági óvintézkedéseket, ha valakinek ez nagyon nagy problémája, de az egyik első leírója ennek a REM alatti viselkedés zavarnak, vagy magatartás zavarnak, közölt egy olyan képet az első általa felfedezett beteg egyikéről, amin ő demonstrálja, hogy egy kötéllel az ágyhoz kötötte magát már évek óta, hogy az orvosok nem ismerték ezt a jelenséget, hogy ne tudja elhagyni az ágyat éjszaka, mert mindig megsérül. És van egy ilyen fotó, tehát azért az alvajárók nem csinálják ezt, ez egy sokkal violensebb, hát ugye egy álomtérben megvalósuló mozgás, ami nem veszi figyelembe az aktuális fizikai korlát, vagy egyáltalán nem veszi figyelembe, míg az alvajárás esetén azért ez bizonyos fokig talán megvalósul.
Mert hogy alvajárás esetén fogalmazunk úgy, hogy alszik az agykéreg, vagy legalábbis a legnagyobb része, nem is az egész, míg a REM fázis esetén meg egy más tudatállapotban van. Álmodik, nem alszik, nincs fenn, álmodik. Az alvajárás esetén az ember úgy sokszor tesz vesz, tehát a legtöbb alvajáró semmi veszélyeset nem csinál se saját magára, se másokra, de egy REM viselkedés zavaros ember az keresztül szalad tiszta sebességgel egy becsukott üvegajtón.
Én emlékszem egy teniszezőre, profi teniszezőre, aki szállodai szoba ablakából esett ki, vagy erkéről esett ki, túlélte, de hogy ő is alvajáró volt, és emellett meg...
Szóval van, kivételesen van, nekem is volt olyan betegem, aki ablaküvegbe megsértette a hónalját, például volt ilyen betegem, de azért így van, hogy ez kivételes. És a REM behavior disorderbe, tehát a REM magatartás zavarba, ott nagyon nagy sérülések lehetségesek, szóval ez egy violensebb mozgás.
Beszéljünk ugye a beszélgetésünk vége felé egy picit az alvásnak a hiányáról. Tehát mi történik velünk, amikor megvonják tőlünk az alvást, vagy mi magunk küzdünk alvászavarral? Ez mire vezethető vissza? Én teljesen megdöbbenve olvastam, hogy ilyen magas százalékban érintett a populáció az alvászavarban. Tehát gyakorlatilag az emberek egyharmad része valamilyen fokú alvászavarral küzd.
Hát nem mindig. Az életének legalább egy hónapnál hosszabb ideig tartó szakaszában a nyugati civilizáció egyharmadának esélye van arra, hogy valamilyen alvászavarral küzdjön, ami tovább tart, mint egy hónap. Ezt azért inkább...
De volt egy amerikai felmérés, még a fiatal felnőtteket vizsgálta, és ott meg már, nem tudom, 28-30-35
igen,
százalék.
Igen, magyar adatok is vannak, és elég magas. Tehát a lakosság egyharmadának vannak egy 2002-es felmérés szerint alvással kapcsolatos panaszai, de a lakosságnak az az a része, aki kimeríti az úgynevezett inszomnia, vagy magyarul alvás elégtelenség fogalmát, tehát amikor az ember tudna ugyan aludni, de mégse tud, tehát lehetősége volna aludni, de nem tud, azért az a lakosságnak a 9,1%-ára volt, tehát majdnem 10%-a jellemző. Az idősebb korban négyszer olyan gyakori, mint fiatalok között, tehát van egy ilyen kor grádiens is benne, időskorban lehet, hogy az egyharmad, a fiatalkoron meg azért kevesebb. Tehát ez egy a 10 leggyakoribb betegség vagy népegészségügyi probléma az, hogy az emberek nem tudnak aludni. Nyilván számos oka van, mert hogy minden olyan dolog, ami nagyon gyakori, az általában sok tényezőnek a végső közös eredménye lesz.
Bocsánat, úgy tekintenek erre, mint egy tünetre?
Igen, azt gondolom, hogy erre úgy tekintünk, mint egy tünetre, ami mögött számos ok állhat. Állhat mögötte lelki zavar, állhat mögötte testi betegség, például a magas vérnyomás betegség, de állhat mögötte egy össze-vissza zajló, nem megfelelő életmód is, vagy akár csak a stressz is, és ezek ugye még nem betegségek.
Egy kicsit beszéljünk a mechanizmusról is, ha lehet. Tehát ugye az agyban két rendszer van nagyon durván, ez a két rendszer önmagában is külön nagyon differenciált. Az egyik az úgynevezett ébresztő rendszer, a másik az elaltató rendszer, az alvást elősegítő rendszer. Ugye az alvásnak a normál balansz, a normál egyensúlya az ennek a két rendszernek a nagyon dinamikus viszonyából igen. adódik, még akár a nappali fluktuációi az ébrenlétnek, az is ennek a két rendszernek a játékából folyik. Na most az inszomnia ugye végeredményben az, amikor, bár ezen is vita van, ugye egy inszomnia két okból származhat. Vagy egy hiperarousal van, tehát egy túl éberség van, vagy pedig gyenge az alvásrendszer. Most úgy tűnik, hogy a túl éberség, tehát a hiperarousal az a döntőbb ok, mégpedig itt kapcsolódnak be az összes lelki tényezők, ugyanis azok a szorongáson keresztül ébresztik az agyat. És ez tulajdonképpen ennek a idegélettani
alakja. Tehát nem hagyják
alakja.
Az elalvó központot harmonikusan működni?
Igen, de ez a két központ, ez nagyon trükkösen van egymáshoz kapcsolva, mert úgy néz ki, hogy egy közös, reciprok, gátlásos viszonyban vannak egymással. Tehát amikor az ébresztő rendszer elkezd működni, akkor úgy gátolja az elaltató rendszert, hogy annak a ébresztő rendszeri visszagátlása is csökkenni fog. Tehát egy lavina indul be, és ezért ilyen hatékony a szorongás.
Egy őrontókört kell elképzelni. Gondoljunk bele, mi történik akkor, hogyha valaki nem alszik mondjuk két éjszaka. Hogyan fog a harmadik nap délután gondolni a saját alvása felé? Elkezdett gondolkozni, hogy mi lesz, ha ma se tudom magam kialudni? Mi lesz velem holnap? Hogy fogom csinálni a holnapi napomat végig? Ugye mihez vezet ezek az aggódó gondolatok? Pont az elalvási helyzetben fog az éberségi szintje megnövekedni.
Azt fogja generálni, igen.
Ezért megint nem tud aludni, ezért a következő nap még jobban fog szorongani már, hogy közeledik az este, ez így fokozódik. De a testi betegségek is azért vezethetnek alvászavarhoz, mert a testen belülről jönnek olyan jelzések, hogy valami gond van, fájdalom, a vércukorszint nem megfelelő változásai. Ezek is ugyanúgy ébresztik az agyat, mint a gondolatok.
Azt olvastam egy tanulmányban, hogy amit többen az alvás mennyiséggel foglalkozott, meg mondjuk az alvásnak, ugye van a luxus alvás jelensége, amikor tulajdonképpen álmosak vagyunk, de még kibírnánk alvás nélkül, végtelenül egyszerűsítve, meg van, amikor valóban szükségünk van az alvásra. Azt olvastam, hogy az utolsó két órát valójában meg lehetne vonni következmények nélkül?
Igen, ezt
hogy kell értelmezni?
Egy nagyon heves vita a brit Jim Horn nevű neves alváskutató és a amerikai kollégái között, ahol a Jim Horn képviseli azt az álláspontot évekkel, nagyon sok empirikus adata alátámasztva természetesen, hogy elég lenne 6 vagy legfeljebb 7 óra alvás, míg az amerikai kollégák, akik a közlekedési baleseti statisztikák fölé hajolva ráncolják a homlokukat, azok 8,5-re esküsznek, meg még többre akár. Na most valójában attól függ, és itt visszatérünk az ébrenléthez, hogy mi a cél, hogyha ezt Horns ilyen szemben helyesen látja, ha az a cél, hogy elővegyünk egy olyan embert, aki akár 4-5 órán keresztül tud egy autópályán egy autót vezetni, tehát fenntartsa ilyen sokig a figyelmét, akkor valóban nem elég 6 óra alvás, csak hogy ez nagyon természetellenes környezet, és az alvást nem úgy alakult ki, és nem azért alakult ki, hogy erre önmagában képessé tegyen bennünket. Azt a Hornnak a kedvenc példája, a luxus alvás, szükséges alvás dihotómiára, hogy vegyünk egy erdő tüzet, vajon aki 6 órát aludt, vagy 8-at, melyik tud jobban elmenekülni, mindegy, nem ettől függ. Na,
nyilván a helyzet azt stimulálni fogja, hogy megfelelően is elkerüljen. Ellenben nyilván autóvezetés közben, mert sokkal kevésbé vagyunk.
Milyen érvekre alapozódik ez a szükséges alvás, luxus alvás dihotómia? Horn érvei szerint nagyon sok tehát ő egyike azoknak, akik nem csak elméleteket alkotnak, hanem nagyon sok kísérlettel alátámasztotta ezt, mert ugye nagyon könnyű előhukkolni egy koncepcióval. Ő azt mutatta ki, hogyha megfelelően stimuláló a környezet, akkor mindenféle testi és pszichikai tünet mentesen meg tudunk szabadulni egy-két órai alvástól. Ez a stimuláló környezet lehet kellemes is. Ő azt is kimutatta, hogy lehet kellemesen is. Tehát, hogyha van jobb dolog, mint az alvásnál érdekesebb dolog, akkor egy-két órát elhagyhatunk. Hát itt most mindenki gondolhat, amire akar, és ez így működik is.
Kérdemes arra gondolni, hogy karácsony este mit szoktak a gyerekei csinálni alvás helyett.
Igen.
Például. Vagy hát azt is olvastam, hogy egy csomó szorongásos betegség, ami az alvásban megjelenik az utolsó 2 órában gyökeredzik, vagy nem tudom, a depressziós álmok is abban a periódusban válnak aktívabbá.
Hát ott vannak álmok főleg.
Hát én ott vannak álmok. Igen, meg ugye, hát ez az helyzet, amiről itt a beszélgetés előtt még beszéltünk, hogy az a félelmünk, hogy ez olyan sokrétű és olyan gazdag téma, hogy nem mindent tudunk érinteni, vagy csak egy nagyon kevés részét, hát ez beigazolódott, mert hogy sajnos lejárt a műsoridőnk. Egy ilyen profál lezárással azt megkérdezhetem önöktől, hogy egyébként önök hogyan szoktak aludni?
Én röviden azt mondom, hogy jól, ha hagyna. Én családos emberként mondom ezt, hogy ha hagyna.
Hát én sajnos állandó alvás deprivációban szenvedek, mert egyszerűen nincs annyi időm, hogy annyit aludjak, úgyhogy én egy élő bizonyítéka vagyok annak, hogy a 6 óra vagy még kevesebb is azért funkcióra bírhat. Viszont a viccet félretéve én nagyon fontosnak tartom azt, hogy akkor, amikor viszont van idő, akkor én nagyon jókat szoktam álmodni. Tehát amikor hagynak, tehát amikor időm van, akkor nagyon jókat álmodom, és én szoktam írni is az álmaimat, és ezzel nagyon sokat...
Ezt hívja szaknyelv visszapótlásnak, nem? Hogy az álomigény visszapótlásának.
Igen, teljes mértékben beigazolódik.
Professzor úr?
Én nagyon jó alvó vagyok, és megfigyeltem magamon, hogy átállt a ritmusom, ahogy öregszem. Régebben este éjszaka tudtam dolgozni. Most is igyekszem ezt csinálni, de megvisel egy kicsit, viszont reggel sokkal jobban tudok. Régebben reggel akartam aludni, és tudtam is nagyon aludni. Mostanában reggel fönt vagyok, és az a legproduktívabb periódusom.
Önne?
Nekem sincs elég időm aludni, különben én is így átállóban vagyok. Az esti vagy éjszakai munkáról, inkább a reggeli, de nem tudom igazán kihasználni ezt, mert valahogy állandóan kevés az idő. Kevés az időm aludni, meg időnként ilyen nagyon rosszul is alszom. Ezek ilyen...
Végezhetül önnél?
Hát én is csak a többieket tudom megerősíteni, hogy én is jól alszom, éjfélkor kelek, éjfélkor fekszek, bocsánat.
Ez ellenmondottan az információnak.
Nem, az önmagában nem volna. Éjfélkor fekszek, 6-kor kelek, hétvégén 3-kor fekszek, 9-kor kelek, mindig álmodok, és teljesen jól vagyok, úgyhogy ez így jó.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek is. Önöknek meg felhívom figyelmét, hogy a Minden Tudás Egyeteme új sorozatában, ezt nyilván már tudják, hogy minden témánkhoz 3 különböző műsortípus kapcsolódik, egy előadás, egy szakmai kerekasztalbeszélgetés és egy ismeretterjesztő film. Az összes elkészült műsorunkat megtekinthetik a honlapunkon, a mindentudás.hu a régi előadások anyagaival együtt. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. a nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.